Hallgassuk meg Isten igéjét, amelynek alapján az ő üzenetét szeretném majd hirdetni számotokra. Ez a 100. Zsoltár, és Kata fogja felolvasni.
Újjongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, higadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk. Az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre.
Amen. Valaki egyszer azt mondta, hogy ez a 100. Zsoltár az újongó örömnek a Zsoltár, ami csak nem is úgy egyszerűen az örömnek, hanem az újongó örömnek a Zsoltára. Annyira kicsendül ez az újongó öröm ebből a Zsoltárból, hogy minden korban megzenésítették, rengeteg zeneszerző a legkülönféléből változatokban dolgozta fel. Az első 3 versét akkor énekelték, amikor körmenettel a jeruzsálemi templomhoz vonultak. A 4. verstől kezdve, amikor odaértek és megnyíltak a templomnak a templom nagy előcsarnokának a kapui, akkor a Zsoltárnak ezt a 2. felét már a papok és a kórus énekelte. Tehát felelgetős ünnepi ének volt, Isten dicsőítő, Isten magasztaló himnusz, és most hallgassuk meg így is, ahogyan tagolódott ezt, tehát képzeljük el, hogy mennek föl a zsidó zarándokok a jeruzsálemi templomba, és közben, amikor már ott vannak a közelében, ott a kapu előtt, akkor ezt éneklik, újongjatok az Úr előtt az egész földön, szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé, tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. És még hozzátették azt is, hogy menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel, adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Eddig énekelte a körmenetben érkező sereg, aztán megnyíltak a templomnak a kapui, és belülről zúgott fel az ének, mint egy válaszul, ugye a papoknak és a kórusnak a felelete, mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Csodálatos élmény lehetett így belépni a templomba. Hát ennyi ez a parányi, de megrendítően szép Zsoltár, Isten dicsőítő himnusz, és én ebből most egyetlen verset szeretnék kiemelni, és ezt a verset egy kicsit veletek együtt végig gondolni, szolgáljatok az Úrnak örömmel. Ez a Zsoltárnak a tengelye, és ezt a 3 szót most külön szeretném majd hangsúlyozni, hogy szolgálat vagy munka, örvendezés és az Úrban való örvendezés. Ha végig tekintenénk az emberiség kultúrtörténetén, akkor egészen különös megállapítást tehetnénk a szolgálat, vagy más szóval a munka és az öröm, az soha sehol sem fért össze a történelemben. Az ókorban a fáraók, akik tulajdonképpen korabeli, nem csak uralkodók, hanem diktátorok is voltak, ők erőszakosan, keményen, szinte kegyetlenül elnyomva a tömegeket, emberek százezreit, millióit használták ki. Az volt a jelszó, hogy szolgálj, hogy dolgozz, különben éhen halsz. Aki nem dolgozott meg a minimális betevő falatért, az nem kapott se enni, se inni. Keleten pedig még ugye a kortyvíz is drága volt, az egész élet abban telt el, és akkoriban nagyon rövid volt az élet, hogy az emberek halára dolgozták magukat, örömeik nem igen voltak. Hát így persze, hogy nem is tudott örömet adni a munka. Nem fért össze ez a kettő. Aztán a szolgálj szó, az átmegy a középkorba, szolgáld az egyházat, szolgáld a császárt, ráadásul alázatosan szolgálj. Most már ugyan Isten neve is elhangzik, de a szolgálat az valami nagyon kemény, görcsös, fájdalmas dolog, az öröm, vagy annak a kimutatása a középkorban pedig szinte tilos volt. Aztán jön a reneszánsz, ami forradalmasítani próbálta az életet. Azt mondták, hogy ebből most már elég, most már örüljünk annak, hogy emberek vagyunk. Beköszönt az öröm korszaka. Hallatlan fordulat ez, nem csak a művészetben, a kultúrtörténetben is. Örömöket habzsoló korszak. És csak a legújabbkor kísérli meg valahogy összehozni a szolgálatot vagy a munkát az örömmel, azzal, hogy szociális gondolatok nyernek teret, hogy a munkaidő 8 órára mérséklődik, vasárnapi és szombati munkaszünettel, legyen a munka mellett öröm is, pihenés is, felüdülés is, kikapcsolódás. A modern világ tehát már próbálta összeegyeztetni a munkát, a szolgálatot és az örömöt. És mégis elgondolkoztató az, hogy a legújabb kor embere is robotnak tartja a munkát, és egészen más vonalon keresi az örömöt. A munkában nem, nagyon sokan eleve nem keresik a munkájukban az örömöt, hanem valami egészen más vonalon. A pszichológusok pedig azon keseregnek, hogy az emberek nem tudnak pihenni. Nincs hozzá képességük, mert a pihenéshez is képesség szükséges, és azt is tanulni kell. Nincs hozzá képességük, de sok embernek még akarata sincs hozzá. Például a munkaalkoholistáknak akarata sincs arra, hogy pihenjen. Szabad idejükben pedig sokan nem kikapcsolódnak, hanem bekapcsolódnak valami másba, a pihenésből fáradtabban térnek haza, mint ahogy elindultak. Tehát akárhogy forgatjuk is, a szolgálat és az öröm, az öröm és a munka a legújabb korban sem nagyon akar összejönni, nem akar egységbe forni, nem tud összeállni egy igazi vegyületté. Az jutott erről eszembe, hogy a só képlete, ugye a nátriumklorid, tehát lényegében nátrium és klór, ugye a nátrium az lágy fém, nagyon könnyen reakcióba lép mindennel, a klór pedig mérges gáz, és én mondjuk hiába tennék a levesembe külön nátriumot és külön klórt, de hát miért is tennék ilyet, de játszunk el a gondolattal, ugye az nem áll össze a kettő, és nem lesz sóvá. Az jutott eszembe, hogy az öröm és a munka, vagy a szolgálat és az öröm külön-külön adagolva szintén nem áll össze. Nem ízesíti meg az életünket. És ez nagy tragédia. De itt a zsoltáros elárulja, hogy hogyan válhat az öröm és a szolgálat csodálatos vegyületté. Egy harmadik összetevő kell hozzá, amelyben a kettő összeáll és vegyületet alkot, szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Mondja, íme itt a szolgálat is, itt van az örvendezés is, külön-külön, és a kettő között, ami a kettőt vegyíti, ami ízesíti, konzerváló erővé teszi, szent vegyületté teszi, ez pedig az a kifejezés, hogy az Úrnak. Pál apostol bizonyára úgy írta volna, hogy szolgáljatok és örvendezzetek az Úrban, mert ez volt az ő kedvenc kifejezése, hogy az Úrban. Ha nem ebben a különös dimenzióban szolgálunk és örülünk, akkor vagy a munka rabszolgáivá válunk, vagy az öröm kiszolgálóivá. Vagy a munkába rokkanunk bele, vagy az örömök hajszolásában csömörlünk meg. Isten az Úr az, aki által valódi életé állhat össze a kettő, a szolgálat és az öröm. És azért érdemes ezen a lehetőségen elgondolkodni, mert azért az életünk, a földi életünk nagy részét mégiscsak munkával és jó esetben pihenéssel is töltjük el. Jó lenne valahogy a kettőt összehozni. Persze megkérdezhetné valaki, hogy mi szüksége van Istennek a mi örömünkre és a mi szolgálatunkra. Hát így elsőre lehet, hogy azt mondanám, hogy semmi. Az élő Isten megvan a mi örömünk és szolgálatunk és munkánk nélkül is. Ezért nem teljesen így gondolom, de most elsőre sarkosan így fogalmaztam. Azért, hogy annál hangsúlyosabb legyen, hogy nekünk van, elsősorban nekünk van szükségünk arra, hogy örüljünk és szolgáljunk. Így lesz a mi munkánk örömös munka, ha átéljük, hogy Isten tulajdonképpen a munkatársainak fogadott minket. És ezt mondja is az Új Szövetség szövege, az Új Szövetségben olvasunk erről, hogy Isten munkatársai vagytok. Bárhová is állított, bárhol is éljek ezen a földön, az ő munkatársai lehetünk. Nem csak mi papok, lelkészek vagyunk a főpásztor munkatársai, hanem mindenki, aki Jézus Krisztushoz tartozik, aki őt követi. Isten munkatársa. Bármi legyen is a foglalkozásod, és bárhol is végezd azt. És még az a kérdés is felmerülhet, hogy egyáltalában miért kell szolgálnunk az Úrnak. Hát a mi szolgálatunk az csak, mi így szoktuk mondani, hogy hálaadó szolgálat. Mondhatom úgy is, hogy viszont szolgálat. Ugye elég, hogyha Jézus nevét említem, elég, ha csak azt mondom, hogy ő érted és értem, meghalt a Golgotán, a kereszten. Van ennél megdöbbentőbb szolgálata Istennek mi felénk? Nincs. És amíg valaki ezt nem éli át, addig a szolgálata miről szól? Addig a szolgálata örömtelen marad, még akkor is, ha Istennek vagy a családjának szolgál. A munkahelyről már nem is beszélek. Aztán a Zsoltárnak a második fele az így szól, hogy menjetek be kapuin hálaadással. Megnyílik a Jeruzsálemi templomnak a kapuja, vagy kapui, és mondják egymásnak a zarándokok, hogy vonuljatok be, vonuljunk be Isten szolgái, bárhonnan is jöttetek, bárhol is keressük a kenyerünket. Örömmel, hálaadással lépjetek be ezen a kapun. Eszembe jutott egy nagyon érdekes vizsgálati eredmény, így a kapu képéről, vagy az ajtó képéről egy kis lélektani megjegyzést szeretnék tenni így zárójelben. Van egy sajátos neurózis, egy ideg gyöngeségnek, ideg bajnak egy sajátos formája, amit az új pszichiátria különböző néven ismer, csengő neurózisnak, vagy kilincs, vagy ajtó neurózisnak nevezik. Könnyű megérteni, hogy miről van szó, ha magunk is álltunk már olyan ajtó előtt, amely mögött sorsunk további alakulása dőlt el. Amikor meg kellett állni egy olyan ajtó előtt, ami előtt tudtuk, hogy itt most belépünk, és mondjuk jöttünk egy interjúra, meghallgatnak már hónapok óta, vagy évek óta nincs munkám, és most már tényleg nem is tudom, hogy hogyan fogok létezni, és vajon pozitívan dől el a sorsom, vajon megkapom-e azt a munkát. És ilyenkor persze, hogy ott van a görcs, a gyomorgörcs az emberben, így áll meg azelőtt az ajtó előtt, mielőtt kinyitná. De nagyon sokakon ez elhatalmasodik, és az élet számtalan más területén is megvan bennük ez az ajtó neurózis. Egy idősebb lelkész kollégától hallottam, hogy egyszer egy aglegény kereste föl őt azzal, hogy hát szerezzen neki feleséget. Azt mi már tudjuk, meg akik így ismerik jobban a papok és lelkészek munkát, hogy nagyon-nagyon szerte ágazó lett, már mindenhez értenünk kell, a pályázatírástól elkezdve sok mindenhez, de azért ez úgy meglepett, hogy jött, hogy hát a tiszteletes úrát szerezzen neki feleséget. Hát aztán elmondta a tiszteletes úr, hogy azért neki erre a szolgálata nem terjed ki, majd ha jönnek házasodni, megáldja nagyon szívesen a házasságukat, de azért hát nem ő az illetékes arra, hogy ez az aglegény párt találjon magának, de azért megkérdezte ettől az embertől, hogy hát miért őt szemelte ki erre a feladatra. És kérdezte, hogy hát nincsenek megfelelő hölgyismerősei. És akkor mondta ez az aglegény, hogy dehogy nem vannak, sőt elmentem én már kérem egy pár lányos házhoz is, de az ajtónál mindig megtorpantam, és aztán visszafordultam. Nem mertem becsöngetni, nem mertem bekopogtatni, nem mertem tovább lépni. Hát ilyen gátlásos ember volt, hogy nem, ott lefagyott. És ugye elgondolkodtam azon, hogy én milyen helyzetekben szoktam így lefagyni, És aztán kérdezem tovább tőletek is, hogy ti milyen ajtók előtt szoktatok így megtorpanni és lefagyni. Lehet, hogy nem egy hivatal, egy konkrét hivatalnak vagy munkahelynek az ajtaja ez, hanem egy helyzet. Egy helyzet, amiben ha belekerülsz, akkor mindig ugyanaz a reakciót, hogy megtorpansz és lefagysz, és nem tudsz vele mit kezdeni. Vagy az is lehet, hogy egy ember, egy ismerősöd, ahogy elé kerülsz, szinte megsemmisülsz. Ez is lehet egy ilyen fajta ajtót. Az életben számtalan ilyen ajtó van. De azt mondja a zsoltáros, hogy van olyan ajtó, van olyan kapu, ahol hálaadással lehet bemenni. Örömmel, hálaadással. Ahol előre megnyílik a kapu, mert hát nem az zarándokok nyitották ki ott a templom előcsarnokának a kapuit, hanem belülről a papok. És milyen nagy dolog lesz egyszer, amikor így fogadnak bennünket, majd oda át. Hát ez is a mi keresztény hitünknek a lényegéhez tartozik, hogy ha meghalunk, nem a semmi vár ránk. Ha meghalunk, a számunkra olyan lesz, hogy megnyílik előttünk egy ajtó, és egy számunkra addig ismeretlen világ tárul fel előttünk. Istennek az országa, Istennek a világa. Nyílik az ajtó, ez nagyon nagy szimbólum, nagyon nagy jelkép ez. És azt mondják ezek az zarándokok, hogy menjetek be az ő kapuin hálaadással, Istennek az ajtóin, Istennek a kapuin hálaadással, a tornácaiba, egy dicséretekkel, adjatok hálát neki, áldjátok az ő nevét. Miért áldjuk az ő nevét? Azt mondja a zsoltáros, nagyon egyszerű az indok, mert jó az Úr. Jó bizony. De ez nem azt jelenti, hogy nem próbál meg bennünket, hogy nem metszi belénk néha a próbái oltó kését, ahogy Tóth Árpád olyan szépen megírta, de azért metszeget, hogy a vadhajtásokat, azokat lemesse rólunk. Azért vés bennünket néha szenvedések, próbák vésőivel, hogy ami nagyon kemény, néha nagyon kemény gránit életünkből kivésse a Krisztus arcot. Mert minden keresztjének valahol erről szól az élete, hogy egyre jobban ő hozzá kell hasonlóvá válnunk Jézus Krisztushoz. Szikrázunk mi a véső alatt, szerte röpködnek a szilánkok, de ama napra elkészít bennünket. Ő nem végez fél munkát, és amikor ebbe belegondoltam, akkor nagyon nagy hála töltötte el a szívemet, roppant hálás vagyok ezért, és biztos vagyok abban, hogy az én gazdám nem fuserál el engem. Hiszen ő, az ő alkotása vagyok, és az ő alkotása vagyok, az azt jelenti, hogy folyamatosan dolgozik rajtam. És ha ő egyszer téged kézbe vesz, akkor ama napra felkészít, elkészít, kivés, kifarag. Nem előbb, nem később, pont készen leszünk. Nem kikészülünk, hanem elkészülünk. Mert jó az Úr örökké való kegyelme. Újszövetségi módon talán így lehetne mondani, hogy örökké való az ő szeretete, nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége, végtelen, mint az ő szeretete. Amen.